és ezt az állítását meglepő és közvetlen tényekkel nem egyszer rajtam bizonyította be. Viselkedése ilyenkor hűvös és teljesen személytelen volt, szeme üres, máskor oly árnyalt tenor hangja, fülsértően magas, és ez csak állításainak meggyőző tisztasága és szabatossága enyhítette. Ha ebben a hangulatában láttam, elgondolkoztam a kettéhasat lélek régi elméletén, és azzal szórakoztam, hogy Dupint két embernek képzeltem el. Egy alkotónak és egy elemzőnek. De mindazok után, amiket itt elmondtam, nehogy azt higgyék, hogy valami rejtét akarok boncolgatni, vagy regényes történetet akarok írni. Amit francia barátomról elmondok, nem más, mint egy feszült, vagy talán beteg szellem megnyilvánulása. De jobb lesz, ha magyarázat helyett példával jellemzem akkori észjárását és megjegyzéseit. A Palais Royal szomszédságában meghúzódó egyik hosszú és piszkos utcába bandukoltunk egy éjszaka. Mindegyikünk annyira belemélyedt gondolataiba, hogy legalább 15 percig egy szót sem szóltunk. De egyszerre csak Dupin azt mondja: az igaz, hogy nagyon kicsi a fickó, és jobban illenék a Théâtre des Variétés-be. Ez kétség sem fér, válaszoltam rá önkénytelenül, és az első pillanatban észre se vettem, annyira elmerültem önmagamban, hogy Dupin megjegyzése milyen rendkívül módon vágott egybe gondolataimmal. De észbe kaptam, és mélységesen elcsodálkoztam. Dupin? Mondtam komoly hangon. Ez meghaladja az értelmemet. Nem röstellem kijelenteni, hogy roppanton meg vagyok lepve, és alig hiszek a fülemnek. Hogy lehet, hogy úgy beleláttál gondolataimba? Hogy tudhattad? Itt egy kis szünetet tartottam, mert kíváncsi voltam, hogy valóban tudja, mit akartam mondani. Hogy Chantilly-ról van szó. De miért tartasz szünetet? Arra gondoltál, hogy kis termete alkalmatlanná teszi arra, hogy tragédiában lépjen fel? Pontosan erre. Chantilly valaha foltozó varga volt a Rue Saint-Denis-ben, de magával ragadta a színpad őrülete, és próbaképpen fel is lépett Crébillon tragédiájának a Xerxésznek címszerepében, köztudomás szerint csúfosan megbukott. Az Isten szerelmére kiáltottam fel, áruld el a módszeredet, ha ugyan van valamilyen módszer erre, amelyel képes voltál a lelkem mélyébe látni. Valójában még sokkal jobban meghökkentem, mint amennyire mutattam. A gyümölcsárus, felelte barátom, adta meg az utolsó lökést, hogy azt a következtetést von le a varga nem elég magas Xerxész és más ilyesféle szerepekre. A gyümölcsárus? Hogy értsem? Semmiféle gyümölcsárus nem ismerek, dehogy nem. Nincs egy negyed órája se, hogy neked szaladt, mikor az utcába befordultunk. És most eszembe jutott, hogy csak ugyan nekem jött egy gyümölcsös ember, fején nagy kosár almával, és majdnem föllökött, mikor a rűszéről ebbe a sikátorba befordultunk. De mi köze ennek Chantilly-hez? Sehogy sem értettem. Pedig Dupin szavaiban nem volt semmi szemfényvesztés. Megmagyarázom, szólt, hogy világosan megértsd. Nyomon követjük visszafelé gondolatait sorát. Attól a pillanattól, amelyben kiejtettem Chantilly nevét egészen addig, amikor összeütköztél a gyümölcsös emberrel. A lánc fontosabb szemei: Chantilly, Orion, Dr. Nichols, Epikuros, Stereotómia, utcakövek, a gyümölcsárus. Kevés olyan ember van, aki ne kísérelte volna meg néha napján, hogy visszafordítsa gondolatai menetét, és így vizsgálja meg, hogyan jutott bizonyos következtetésekre. Ez mulatságos és gyakran igen érdekes játék, és aki először kísérli meg, elcsodálkozik, hogy milyen határtalan a távolság és milyen laza az összefüggés a kiindulás és a megérkezési pont között. Mekkora volt hát az ámulatom, midőn hallottam barátom szavait, és el kellett ismernem, hogy igazat beszél. Ő tovább folytatta: ha jól emlékszem, éppen lovakról beszélgettünk, mielőtt elhagytuk volna Rüszét. Ez volt az utolsó közös témánk. Befordultunk ebbe az utcába, és egy gyümölcsárus fején jókora kosárral, amint elsietett mellettünk, neki lökött egy kupac utcakőnek, amelyet járdajavításra készítettek oda. A Az egyik köven megbicsaklott a bokád, arcodon bosszús, kicsit fájdalmas érzés kifejezésével megfordultál, a kőre néztél, néhány szót mormogtál magadban, aztán némán tovább mentél. Ne hidd, hogy különösképpen ügyeltem volna rád, de az utóbbi időben a megfigyelés életszükségletemmé vált. Szemedet a földre szegezted, haragos arccal nézted a járdán lévő lyukokat és gödröket, ebből arra következtettem, hogy még mindig a kövekre gondolsz, amíg el nem érkeztünk a Lamartine közhöz, amelyen most próbálják ki az újfajta összeragasztott fakockákból álló útburkolatot. Itt földerült a tekinteted, és ajkadról, ha mindjárt mormolva is, de mégis tisztán érthetően ez a szó hallatszott. Sztereotómia. Ezt az útburkolási módszert hívják elég nagyképűen így. Ismerve téged, tudtam, hogy a sztereotómiáról az atomokra ugrik gondolatod, és így Epikurosz elméletére, amelyről nemrég annyit beszélgettünk. Beszélgetésünk kapcsán, emlékezz csak vissza, én azt mondtam, hogy milyen furcsa dolog, ha nem is említi senki, hogy a nagy görög bizonytalan tapogatózásait mennyire igazolt a napjainkban a kötfolt kozmogónia. Ha mindez eszedbe jutott, lehetetlen volt, hogy ne jusson eszedbe az Orion csillag nagy kötfoltja, és biztosra vettem, hogy felnézel az égre. Így is történt. Ebből azt láttam, hogy minden pontban helyesen következtettem. Emlékszel még arra? Abban az éles kirohanásban, amilyen műzét tegnap